Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Nemrég adták át a Magyar Örökség díjakat. Ezt azok kaphatják meg, akik a magyar kultúra fennmaradásáért tesznek valami kiemelkedőt. Az egyik díjazott egy nyugalmazott református lelkipásztor, Hegyi Füstös István. Az egyházi szolgálata mellett évtizedeken át gyűjtötte a magyar nép kincseit, és ezekről különféle újságokban, rádióban tudósított. Életéről, munkásságáról, hitéről van most.
Temettem egyszer, és a legnagyobb csodálkozásomra a hátam mögött megszólalt egy cigány zenekar. Csodálkoztam, mert tudtam, hogy nem cigány volt az, akit búcsúztattunk. Elhúzzák a lehullott a rezgő nyárfa és egyéb ilyen hitbuzgalmi dalokat. Megfordulok, rám néz az egyik, azt mondja, Pista, te vagy az? Mondom, hát te pap vagy. Ebbe az életbe én nem gondoltam volna. A rádiónak a zenekarából volt, és járt így kisegítő szolgálatokra. Azt mondja, pedig gondolhattam volna. A rádiónak és a írott és elektromos sajtónak több mint fél évszázadon keresztül munkása voltam. Volt egyszer egy író-olvasó találkozó, amikor Újhegyre szedtük, hogy milyen lapokba írtam. Mennyi? 63 vagy hány újság jött elő, és az még nem is volt a teljes. De soha egy pillanatra se tettem le a palástot. A legfontosabb számomra mindig Jézus Krisztus ügyének a szolgálata volt. Kezdettől fogva a familiánkban az Isten hit, a zsoltár éneklés, a Biblia olvasás, ebben a légkörben nőttem fel, és a falusi református elemi iskolában is tulajdonképp megerősítették azt, amit a családban kaptam. Imádság, ének, a lélegzetvételem. Olyan környezetbe kerültem, ami nagyon gazdagította a hitemet is, tudásomat is, és elkötelezettségemet is. Nem csak a szakrális néprajz, tehát pünkösdölés, adventi járás, kántálások, a ünnepköröknek a népszokásai, hanem egyáltalán a magyar nép, népi kincsei érdekeltek, és célom volt megmenteni, amit meg lehetett még a feledéstől. Németh Lászlótól kezdve a Szent Király szabadjai cigányokig, akik hárfáztak, nem hegedültek, meg hát a göcsei mesemondó idős néniig, nagyon nagy a skála. Annak idején jártuk az országot a rádió csapatával, és muzsikáló képes lapok címmel a göcsei tájtól kezdve Kelet-Magyarországig végig barangoltuk szép hazánkat, és gyűjtöttük azokat a népdalokat, elbeszéléseket, meséket, mesemondókat, akik még annak idején se Kodály, se Bartók, se Lajta László figyelmének körébe nem kerültek. Aztán hosszú ideig szerkesztettem az Egyfalu egy nótát, ez néprajz és irodalom, és hát ez is jó alkalom volt arra, hogy a feledésbe merült népdalokat és mellőzött kis embereket, akik nagy emberek voltak, mégis a figyelemnek a képernyőjére kerüljenek. Talán a legtöbbet emlegetett a Déva Ványai Kádár Feri bácsi, a népművészet mestere, aki nem csak szólaltatta az összes elképzelhető és elképzelhetetlen népi hangszereket a bürök síptól kezdve a dudáig, hanem jó maga is készített ilyen hangszereket. Ő például akkor került a figyelmem előterébe, amikor egyik riporter barátom mondta, hogy járt ott Dévaványán, és ez a Kádár Feri bácsi felnyúlt az ereszaljára, kivett egy nátszálat, éles bicskával faragott rajta egyet, kettőt, nátsípot faragott belőle, és olyan csodálatos dallamokat csalt ki, hogy stúdióképes, előadásra alkalmas, nagyszerű hangversenytarab kerül között ki. ki ebből. Ez a Kádár Feri bácsi kérésünkre eljött Jászberénybe, és ott az addig megszólaltathatatlannak hit Lehel Kürtjét megszólaltatta. Elefántcsont agyarból van faragva, és azért is gondolták, hogy nem lehet megszólaltatni, mert nem tudják rezonáltatni ezt a tömör nagyszerű anyagot. Ráadásul meg is volt repedve, de éppen Kádár Feri bácsi leleménye hídalta át aztán a problémát, mert méhviaszt kért, és a repedést szépen betömítette, és így, ahogy mondta, nem suttyant ki a levegő, és a rádiónak becses archív hangemléke most a Lehel Kürtje, mint az írc hangú trombita úgy szól, olyan gyönyörűen. Pásztor ember volt, juhász, aztán öreg korára pedig temetőcsősz. De olyan faragványai voltak, hogy néprajzi múzeumok őrzik.
Említette, hogy mindemellett mégiscsak a hit volt a legfontosabb, és a Jézus Krisztusban való szolgálat. Hogy tudta ezt megjeleníteni a munkáiban?
Amikor én valamilyen idézőjelbe tett világi írást tettem közzé, vagy pedig tartottam előadást, tulajdonképpen az is textus nélküli igehirdetés volt. A mélyben, a mondatok mögött ott volt mindig a bizonságtétel. Tulajdonképpen nem szóval, hanem inkább a cselekedetek pantomimjével próbáltam bizonyságot tenni. Egyetlen példa most a sok közül, említettem a Szentkirály szabadjai hárfázó cigányokat. Amikor készítettem a felvételt, kiderült, hogy őket is elhurcolták annak idején az auschwitzi időkbe, néhány család azért megúszta és visszajött, és ők azokba a pincékbe húzták meg magukat, amelyek annak idején még léteztek, aztán hát elhagyott a váltak, és hát ott húzták meg magukat, aztán kimustrált autóbusz karosszériákba laktak. Én mindig, amikor az összekötő szöveget írtam, rámutattam arra, hogy mit érdemelnének ezek az emberek, hogy milyen értékes kultúrát képviselnek, és milyen méltatlan körülmények között vannak. Hát ezt jó, kihegyeztem, rövidesen fordult a sorsuk, mert a régi uradalmi szolgálati lakásokba vitték be őket, tehát méltó körülmények közé kerültek. Erről én akkor szereztem tudomást, hogy Németh Lászlóhoz mentem Sajkódra, mondtam, egy kis kitérőt teszek, megnézem már, hogy hogy vannak ezek a hárfázó cigányok. Elszorul a torkom mindig, amikor eszembe jut, hogy megálltam ott az egyik ajtóba, és egy öreg cigány azt mondja, Hegyi Füstös István, a jó Isten áldja meg magát. Mert amikor maga itt megírta a mi dolgainkat, akkor fordult a sorsunk, és akkortól kezdve van ilyen jó dolgunk. Akik ellene vannak, vagy mellőzik a népi kultúrát, a népdalokat, a népi irodalmat, azok nem ismerik. De hát én nem ilyen muzeális, archiváló szempontokat tartottam elsősorban szem előtt, hanem azt, hogy a napjainkat mennyiben teszi kellemessé, érdekessé, értékessé a népi kultúra. Egy-egy népdal, aztán a népi gyógymódok, ételek elkészítése, a természet ismerete, szeretete, ez mind hozzátartozik ahhoz, hogy kezdettől fogva szeretem azt, ami főképp a paraszti kultúrában, de nem csak ott, hanem a diák folklórban is például megjelenül. Érdemes figyelni rá, gyűjteni, menteni.
A Magyar Örökség díjat nem csak személyek, hanem szervezetek is megkaphatják. Az egyik szintén most díjazott szervezet az úgynevezett Hangya Szövetkezés, ami a komoly múltra visszatekintő Hangya Szövetkezet nyomdokaiba próbál lépni. Ennek a mezőgazdaságot fellendítő szövetkezetnek a múltjáról, jelenéről hallunk most. Tudjuk, hogy számos lelkész, egyházközösség nagyon tevékenyen részt vett annak idején a Hangya Szövetkezet szervezésében. Varga Sándor presbiter gyermekként végigélte, ahogyan Tordason felvirágzott a gazdasági élet a Hangya segítségével. Őt és a falu alpolgármesterét Teszár Tamást hallják.
A kiegyezés után válságba került a magyar mezőgazdaság. A jobbágyság felszabadítása után a földbirtokosok munkaerő nélkül maradtak, a jobbágyok kis területtel értékesítési tapasztalatok, beszerzési tapasztalatok nélkül, tehát az egész mezőgazdaság kezdett széthullani. Ebben a közegben akkoriban liberális gazdaságpolitika volt, ami hasonlít a mostanira, és megjelent még a globalizmus is idézőjelben, hiszen Amerikából megindult a gabona, kukorica beszállítás az itteni termelési költségekhez képest jóval alacsonyabb áron. Tehát egy kritikus helyzet volt a falusi emberek számára. Országos szervezet volt a Hangya Szövetkezet, tehát egy országos hatáskörű szövetkezeti rendszerként alakult meg, termelési és fogyasztási szövetkezet. Kefegyár volt, szappangyáruk volt, téglagyár volt itt-ott, és emellett elsősorban a mezőgazdasági termények feldolgozására a konzervgyárak. A Hangya Szövetkezet azt csinálta, hogy megtermeltette az árut, és ezt el is adta. Tehát a termelő a lehető legnagyobb pénzt kapta, hogy meg tudjon élni belőle, a vevő pedig a lehető legolcsóbban tudta megvenni, hiszen néhány százalék haszonnal, ami az üzlet fenntartására szükséges, ezen kívül nem települt rá ez a sokszor több száz százalékos ilyen rárakódó haszon, ami most megint jellemző, hogy akárhonnan külföldről hozott mezőgazdasági termékeket vagy végtermékeket kell fogyasztani, és a nagy globális üzletláncok látnak el minket áruval. Fontos az volt a dologban, hogy hitelt nem azoktól fölvenni, akik túljárnak az egyszerű parasztember eszén, és aztán csődbe megy, és tényleg nincs más, mint kitántorogni Amerikába. A másik oldalon a boltosnál kellett megvenni mindenféle terméket, amit egyébként meg is lehetne termelni. Tehát a települések jó részén működött saját bolt. Aztán megalakítottak biztosító szövetkezeteket, megint csak összefogásra kis pénzecskét mindenki betett, és aki bajba került egy belvízzel, az annak megtérült a kára egy összefogás révén. Tordas 1939-ben lett szövetkezeti mintafalu. Akkor kezdték építeni, és utána aztán fölépültek azok az építmények, amiket jellemzően ma is használunk. Az akkori vezetője a Hangya Szövetkezetnek az a Wünscher Frigyes volt, aki valamikor 34-ben a gazdasági válság idején csődközeli állapotba került Hangya Szövetkezetet, mozza ki ebből a válságos állapotból, és aztán ő ezt akkor elvállalta, és nagyon komoly munkával rendbeszedte. Az ő első könyve, ami a legjobban szemlélteti a Hangya Szövetkezetnek a lényegét, annak az volt a címe, hogy a keresztény erkölcs és a nemzeti gondolata a gazdasági életben. Ha lerövidítjük, akkor keresztény nemzeti gazdaság.
Itt lépett be ebbe az egész dologba Tordason például Podracki János, akkori evangélikus lelkész, szarvasi származású lévén, Szarvason már élő Hangya Szövetkezeti mozgalom létezett. Magával hozta tulajdonképpen azokat az ismereteket, amik szükségesek ahhoz, hogy egy ilyen településen egy ilyen Hangya Szövetkezési formát ki tudjanak alakítani. Evangélikus gyülekezetnek a lelkész járandóságát biztosító földje 30 vagy 40 kataszteri hold terület volt, amit rendelkezésére bocsátott a Hangya Szövetkezeteknek, hogy ezen a területen ezt a mintagazdaságot alakítsák ki, kezdjék meg ezt a nagyobb területen a szövetkezeti gazdaságot. Hozzá kezdtek egy ilyen falusi tejbegyűjtő csarnoknak a létesítéséhez. A tej tartósítását annak idején úgy oldották meg, hogy a hűtő berendezésen keresztül folyatták, a ilyen jeges hideg vizen keresztül, aztán jeges tárolóba rakták bele a begyűjtött nagy kannába begyűjtött tejeket, és egy nap kétszer szállították el a községből a vasútállomásra be a budapesti tejfeldolgozóba. Ez minden nap így történt, ugye akinek fölösleges teje volt, az szépen elvitte a tejcsarnokba, ott fölírták a bevitt mennyiséget, és egy hónapban kétszer a folyó árnak megfelelően ennek az ellenértékét megkaphatta. Hamarosan eljutottak odáig, hogy Tordason a Hangya Szövetkezeti mozgalomnak a vezetőit képző iskolát alakítottak ki itt ezen a helyen.
És akkor ön személyesen azon már rétett, ezeken mind hát részt
vett? Ez akkor már 10 éves gyerek voltam. És eljutottak odáig, hogy a falunak a jó nagy százaléka nem csak az ezüst, hanem az aranykalászos gazda minősítést is elérte. Ez a Hangya Szövetkezeten keresztül.
És akkor ez a szép virágzó dolog nagyon hamar aztán a háború után.
Na most ez még a háború után azt hiszem 2 évig, 47-48 elejéig működött, mármint Hangya Szövetkezet. Aztán nagyon gyorsan, amikor az államosítások 48-ban Magyarországon megtörténtek, akkor ezt úgy keresztül behúzták egy tolvonással, és annyi. Odáig jutott Tordas akkor, hogy a saját építkezéseihez megpróbálták a téglát a saját területükön kiégetni. Itt a mi kertünk végébe csináltak egy ilyen nagyon kezdetleges téglaégetőt. Csirája az kell, hogy legyen a magyar mezőgazdaság fölemelkedésének, ami akkor elindította ezt a folyamatot.
A 100 évvel ezelőtti minta az a mai világban is a kivezető utat jelentheti, hiszen pont ugyanazok a bajok. Az, hogy a falvakban legyen hangya szövetkezeti üzlet, mert azt vagy épít, vagy bérel, vagy vesz, ez most is adott a lehetőség, és hogy országszerte legyen egy nagy, erős hangyaszövetkezet, amelyik termel, tehát a termelőket összefogja. A termeléshez szükséges beszerzéseiket együtt intézik, a piacra viszik a termékeiket, és azt a piacra viszik, az nem egy nagy kereskedelmi hálózatba viszik, aztán több lépcsőn keresztül kerül a piacra, hanem egyenesen ellátják a hangyaszövetkezet boltjait, ez reálisan járható így is. 400 tagszövetkezet van az országban, és 30 ezer tag.
A jelenben is komoly hagyományőrzés folyik errefelé. Ennek egyik motorja egy református házas pár, akik évtizedek óta a népi hagyományokat adják át a gyermekeknek Tordason. Néptáncot oktatnak, együttest vezetnek, közösséget teremtenek. Erről a munkáról beszél most a feleség, Németh Ildikó és Pápai Áron citerás.
Ez.
Elindultak a cigányok kapálni. Nem magyar tájegység ide, Erdélyben található. Itt a suliban már volt parázzenekar, tűzlángja zenekar. Sanikó néni meg a csapat úgy döntött, hogy valaminek égni is kell, és így mi lettünk a tűzifa. Citera zenekar.
És hány évesek vagytok, akik oda járnak?
18-tól kezdve lefele minden.
És szoktatok így koncertet adni?
Kísérni szoktuk a Pillikéket, második csoportját, rengeteg fellépésen, Kecskeméten is mi kísértük őket. Rengetegféle dalt meg lehet tanulni citerára is. Legjobban magyar bődön terjedt el. Szlovákiában található, régi Magyarország területe volt.
Ilyeneket is szoktatok tanulni?
Igen.
Van citera órát külön, meg külön?
Hétfőn citera, kedden tánc, csütörtökön tánc, pénteken szolfés citera.
És akkor még ezt iskolában is hagyományos, az általános
Igen.
iskolában. És a néptáncban meg mit szeretsz annyira?
Minden. Jó hangulat, társaság, új emberekkel is meg lehet ismerkedni, nagy részt ezeket.
Elvállaltuk a Martonvásári Százszor Szép Tánc Együttest, hát 24 éve. És hát azóta is ezt csináljuk, alakítottunk itt Tordason egy iskolát, a tordasi Pillikék tulajdonképpen egy művészeti iskola, a Martoni iskolának a kihelyezett szakaként működött 11 éve, igen, kezdtük, és 3 évet most már csak ide tartozunk Tordasat. Az együttessel lettünk népszerűek. Most már 5-szörösen kiváló együttes, és hát sok nemzetközi fesztiválon voltunk velük, Kanadától, Egyiptomig, Európában is sok, most éppen egy horvátországi CIOF-fesztiválon vannak kint. Tehát ez egy tudatos hagyomány ápolás, vagy hagyomány átadás. Kapják a zenét, a táncot, a folklór ismeretet.
Ezek szerint ti csináljátok az együttest, és akkor az összes többit, úgymond a művészeti iskolában, oktatás formájában a gyerekek megkapják?
Igen, igen. És akkor megpróbálunk itt egy olyan hagyományt is megalkotni, vagy átadni nekik, hogy aztán saját maguk szervezzenek maguknak mondjuk egy húsvéti bált, és akkor jönnek a kicsiktől a felnőttekig, mert több rétegbe tanulnak, tehát mondjuk tanulnak az iskolába, akkor tanul mondjuk a Százszor Szép az egy olyan ifi korosztály, és akkor még van egy tánckörünk is, akik a szülők, meg a régi tanítványokból. Tehát akkor egy ilyen karácsonyi bál, vagy egy húsvéti, az teljesen spontán kialakul már. Tehát az ő igényük is lesz, együtt táncol a 6 éves, meg a 80 éves. Tanítottunk olyan embert Amerikába, aki volt annyi, és akkor jutott eszébe, hogy hú, de jó ez a magyar néptánc. Tehát nagyon sok embert meg tudnak fogni ezek a dolgok. Közösségbe legyen, a magyar tánc meg a zene az szerintem egyedülálló a világon, teljesen egyéni. A zene az megkapó, nagyon sokféle, tehát így egy élet se elég, hogy megismerjed. Közösséget alkotni ma, főleg ilyen néphagyománya, az nagyon nehéz dolog. Régen adta magát ez talán egy falusi életbe. Aztán ugye ez egy 50-60 év az kimosta, és most ez egy újra hagyományozódás, az biztos.
Én nekem úgy tűnik, hogy a ti életformátok is ez lett. Ez a néptánc és néphagyományőrzés.
törekedtünk mindig arra, hogy viseletet gyűjtsünk. Amilyen tánccal foglalkoztunk, azt úgy komplexen próbáljuk meg. Tehát fölmentünk az akadémiára, kikértük a filmeket, ami volt leírás, azt megnéztük, tehát úgy mentünk mindig ki gyűjteni is, hogy tudtam, hogy kihez megyek, ki él esetleg közülük, tehát próbáltuk így fölgöngyölíteni, és akkor szálakat így összeszedni, és így teljesen más. Tehát, hogyha oda megyek mondjuk Szabó Teri nénihez mezőkölpénybe, akkor megismerem az utcán, tehát megismertük az utcán, ahogy mentünk legelőször a filmről. Pedig életemben nem láttam. És egyből megvolt a szál, tehát azóta is például mezőkölpény, és a saját amatőr együttesünk olyan kapcsolatot épített ki mezőkölpénnyel, hogy emberi szálak, testvér, település, minden. Ez élteti azt a pici települést ott Székelymezőségen.
Ezek szerint a tánc az rengeteg mindent hoz magával, illetve képez le.
Igen, hát egyébként a paraszt emberek is azt mondták, hogy aki ügyes táncos volt, az mindenbe ügyes. Lehetett látni, hogy ég a keze alatt a munka, vagy nem. Az ugyanolyan volt a táncban is, tehát ez biztos, hogy rokon dolog.
Mennyire járja át ezt a hagyományőrző munkát, hogy az Istennel való kapcsolatotok milyen?
Én a paraszt emberektől és a saját társamtól, férjemtől kaptam a hitemet. Reformátusok vagyunk mindketten. Engem Gyökösi Endre keresztelt meg felnőtt koromba, akkor volt a fiamnak és a középső lányomnak is a keresztelője, mikor nekem, tehát így együtt. Azóta konfirmáltam felnőttként, és a gyerekeim is konfirmáltak, kereszteltek, tehát reformátusok lettek. Itt a gyúrói közösséghez tartozunk, pici kis közösség, de jó, hogy van, és kell ez a háttér az embernek, az a megnyugvás. A hitbéli hovatartozás. Ezt most értettem meg tulajdonképpen felnőtt koromban, de hát nem szégyellem, ez így van. Nagyon sok vívódáson keresztül jut el az ember, pláne felnőtt korában azt mondja, hogy most én egyszer csak hiszek. Ez nem megy olyan egyszerűen, de nagyon sok példa volt előttem. Parasztasszonyok sora, rengeteg ember, aki másképp nem tudja elképzelni az életét, és így nevelődött, és így hagyományozták. A másik a párom, aki Bandi bácsihoz járt édesapjával, ő presbiter is volt, és ő ezt hozta családilag. Tulajdonképpen így tudtam ebbe belekóstolni. Hát a tánc által jutottam el így a másik felére, hogy ez milyen jó, vagy ez a rendszeresség, ez a közösségi háttér. Hát például most utoljára gyerekeket kivittük Csíksomjóra, innen tordasi gyerekek, meg nagyon sok szülő jött, és hogyha keresztalja visszajött, a gyimesi templomban már ott ültünk Anna nénivel vagy két órát, úgy imádkoztak, hogy zokogtam, nem csak én, hanem sokan. Tehát olyan megrázó, hogy a gyalog visszajöttek Csíksomjóról, 40 kilométer. Gyalog oda, ott ugye két nap, és amikor ők visszaérkeztek, hogy fogadják őket, hogy mondja a legkisebb is a két évestől. Hihetetlen élmények ezek, nem kell utána magyarázni semmit.
Hallgassák meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
Folytatódik a Sukorói Zenei Nyár programja. Balogh Zsolt csembaló művész és Kertész Ágnes hegedű művész hangversenye július 19-én szombaton 19 órakor kezdődik a református templomban. Veszteségfeldolgozó hittantábort tartanak 7-12 éves gyermekek számára augusztus 9-e és 13-a között Hejcén. A Református Fiatalok Szövetsége segítségével ifjúsági evangelizációs hetet szervez a Csetényi Református Egyházközség július 20-a és 25-e között a Csetényi Holicser kastély udvarán. Nyári önkéntes programot hirdet a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amelynek keretében segíteni lehet egyházi intézményekben, beteg és fogyatékos személyek gondozásában, konyhai vagy kerti munkákban. A szolgálati lehetőségekről adásunk után érdeklődhetnek. Országos református ifjúsági vezetőképzés indul szeptembertől Budapesten. A 10 alkalommal tartó képzésre olyan 18. életévüket betöltött fiatalok jelentkezését várják, akik hivatást éreznek a gyülekezeti ifjúsági misszióban való részvételre.
Hallgassuk meg Isten szavát Lukács evangéliuma 10. fejezetéből. Jézus mondta, hálát adok neked, atyám, mennek és földnek, uram, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves előtted. Egyszer autókáztunk családunkkal, és gyermekeinknek sikerült összeveszniük életre halára azon a kérdésen, hogy kinek van jogosultsága az ülés karfájára tenni a kezét. Mert ugye az egyik az ülés, viszont a másiknak nincs karfája. Az ember ilyenkor azt érzi, hogy anyai és emberi mi volt a mélyére zuhan. Először jön a szép szó, aztán az ígérgetés, utána a fenyegetés, majd a valós fenyítés. Mind a négy teljesen eredménytelenül. A gyerek ilyenkor nem magasztos és nem példaképe az ember életének. És valójában a gyerekeket két véglet veszi körül. Vagy kis felnőtteket látnak benne, vagy kis bálványt. Vagy olyan dolgokat várunk el, amire képtelenek, vagy pedig kicsiségüket alaptalan elmelvényre állítjuk. Jézus korában a gyermek a mai értelemben vett gügyögő kis csodaként nem létezett. A gyerek a leendő munkaerő volt, ezért rettenetes volt a szigor. A gyereknek nem volt szava. Régi képeken is ugyanez a gondolat látható, hiszen törpe felnőttként ábrázolták a kicsiket. Ma viszont a gyerek eszköz a reklámra és a fogyasztásra. A két véglet eltérő módon, de végül is ugyanazt teszi. Tárgyasítja a kicsinyeket. Nem ők maguk a fontosak. A túlságos szigor és a túlságos elkényeztetés mind ugyanarról szól. Jézus arra hív, hogy magát a gyereket nézzük, és ha olyanoknak leszünk, mint ők, nem mehetünk be a mennyek országába. Gyerekké lenni egyfajta kommunikációt jelent. Az evangélium itt arról szól, hogy Jézust bántották, elutasították, és akkor a mondani valóját imába foglalta. Ezáltal ő is gyermekké vált, a mennyei atya gyermekeként odaszaladt hozzá, és elmondott mindent. A gyerekek tudják pontosan, hogy ami bennük van, azt ki kell adni, ha hisztivel, vagy rajzban, ha veszekedés formájában, de a gyerekben nem marad benne az, ami benne megszületett, mint a kimívelt felnőttekben. Közismert Gyökösi Endre mondata, hogy vannak helyzetek, amikor vagy kiborulsz, vagy leborulsz. Képtelenség úgymond normálisan ésszel megoldani a dolgokat. A gyerek mozdulata a veszélyben odaszaladni anyjához, apjához, átkarolni a lábát, ott lenni a házban. És mi más az imádság? Nem kimódolt mondatok sokasága, nem rítus elsősorban, hanem ez az ölelés. Atyám, oda megyek hozzád. Egyedül nem tudom megoldani. Annyi minden feszít, kérlek, ölelj át, fogadj vissza. Hadd legyek gyerek, kicsi gyerek az öletben. A Jézus szerinti gyermeki lét ezt jelenti. Visszakerülök ebbe a viszonyulásba, ebbe a kapcsolatrendszerbe, amiben az anya mélyben lehettem. Ezt olvastuk, elrejtetted a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek kijelentetted. Ez a mondat azt a kérdést veti fel számunkra, vajon képesek vagyunk-e mi valami idő előtti korba visszatérni. Jézus itt pici csecsemőről beszél, aki még gügyög. Mi mindig az eszünkkel próbáljuk elérni Istent. Létrákat állítunk az ég felé, keresünk az első mozgatót, felmérjük a dolgokat. És Jézus itt ilyen pici, gügyögő gyermekként imádkozik. Visszahív minket ebbe az ősi létállapotba. Vajon merünk-e kisgyermekké lenni, és így beszélni Istenről? Ráhagyatkozni, elengedni magunkat. Adja meg Isten, hogy képesek legyünk rá. Ámen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Minden nap délután 5 órától lelki kérdésekkel hívhatják a 201-00-11-es számot. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.